A kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ezen a héten fejeződnek be a pápai bazilikák szentkapuinak befalazási munkálatai. Nem nyilvános szertartások keretében, közölte a hírt a Szentszéki Sajtóközpont. Kedden befalaszták a Santa Maria Maggiore bazilika szentkapuját, szerdán a lateráni bazilikájét, csütörtökön pedig a falakon kívüli Szent Pál bazilika szentkapuját. Péntek este a vatikáni Szent Péter bazilika szentkapujának befalazását végzik el. A hagyomány szerint a szertartás alatt a fal belsejébe egy bronzkazettát helyeznek el, amely a szentkapu bezárásának jegyzőkönyvét, a kapu kulcsát a szentkapu legutóbbi bezárása óta 2016-tól napjainkig kibocsájtott pápai érmeket, valamint amennyiben készült, a bazilika emlékérmét tartalmazza. A következő rendes szentévig 25 évet kell várni. A pápa korábban is szentévet hirdethet meg, amelynek időpontja 2033 lehet, Jézus Krisztus halálának és feltámadásának 2000. éve. Az elmúlt 10 évben közel 200 katolikus, református és evangélikus óvoda épült vagy újult meg az országban, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Sopronban. Az egykori Szent Margit óvoda, a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda bölcsöde szervezeti egységébe kerülésének 10. évfordulója, valamint Árpádházi Szent Margit ünnepe alkalmából szervezett szentmisét követően Soltész Miklós azt mondta, a beruházások több mint 20.500 férőhelyet érintettek, amiből 8.000 új. Az államtitkár nagy változásnak nevezte a fejlesztéseket, ami a kisgyermekek nevelésére is hatással van. Veres András győri megyés püspök szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten mindig hív bennünket a jóra, és fel kell tudnunk ismerni, hogy mindig csak az ő hívását, a jóra való hívást fogadjuk el. A kormány nem fog elfogadni az Európai Uniós tagállamok magyarországi nagyköveteitől semmiféle bírálatot, kommentárt, okoskodást az áprilisi választások kapcsán, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU tagállamok magyarországi nagyköveteivel folytatott megbeszélését követően kiemelte. Nyilvánvalóan Brüsszelben is nagy a készülődés a magyarországi választásra. Brüsszel azt akarja, hogy egy neki igent mondó, a háborúra, a migrációra és a genderre igent mondó kormány kerüljön hatalomba Budapesten. Mi nemet mondunk Brüsszelnek, nemet mondunk az elmúlt években a háborúra, a migrációra és a genderre, emlékeztetett Szijjártó Péter. A meteorológiai előrejelzések szerint tovább enyhül az időjárás. Az ország jelentős területén ködös időre kell számítani, ónoszcitálás is előfordulhat. Ezért az operatív törzs a közlekedőket továbbra is felelős vezetésre és óvatosságra kéri. Az operatív törzs azt közölte a távirati irodával, hogy a szociális tüzelőanyag programban már kiosztott tüzelőanyagon túl elkezdődött a kormány újabb döntésével biztosított tűzifa kiosztása is a rászorulóknak. Hozzátették, csütörtökön 141 köbméter tűzifát osztottak ki 176 rászorulónak. A kitermelt faröngköket és levágott ágokat a tűzoltók darabolták fel, a rászorulóknak pedig a rendőrség és a honvédség szállította ki összesen 161 ember részvételével 47 teherautón. Elzárt település sehol nincs az országban, és útlezárás, súlykorlátozás sincs érvényben, írták. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, hogy ne alakuljon ki sehol jégdugó, és ne keletkezzen áradás. Eddig a gönyűi, kiskörei kikötőben és a budapesti szabadkikötőben volt szükség jégtörésre. Végül az időjárásról. Többnyire borult, párás, helyenként ködös időre van kilátás szitálással, ónos szitálással. Délen, délkeleten, valamint északkeleten csökkenhet a felhőzet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +1 fok között alakul, de északkeleten a derült részeken ennél jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -2 és +5 fok között valószínű. Északkeleten fagyhat napközben is. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Befalaszták a pápai bazilikák szent kapuit. Valóban történelmi nap, Kuvait első templomát kis bazilika rangra emelték. Ma 388 millió keresztényt üldöznek a világon, sok áldozat nő és kiskorú.
Befalaszták a pápai bazilikák szent kapuit. Kedden este befalaszták a Santa Maria Maggiore bazilika szent kapuját. Január 14-én kedden este zárt körű szertartás keretében befalaszták a Santa Maria Maggiore bazilika szent kapuját, elsőként a szent kapuk közül, mint ahogy a lezárását is elsőként tartották karácsony estéjén, mivel a bazilikában őrzik Urunk Jézus betlehemi jászlának ereklyéjét. A privát ceremóniát Rolandes Makrickas bíboros, a bazilika főpapja vezette, amelyet Diego Giovanni Ravelli érsek, pápai liturgikus szertartásmester jelenlétében tartottak. A bazilika főpapja, a pápai szertartásmester és a bazilika kanonokjai kézegyükkel látták el azt a dokumentumot, amely latin nyelven rögzítette a szabályos eljárás lefolytatását. Ezt a testamentumot a Szent Kapu kulcsával és a Szent Kapu 2016-os utolsó bezárásától napjainkig kibocsátott számos pápai érremmel együtt egy kapszának nevezett bronz ládikóba helyezték, amelyet a fal közepében hagyott üregbe illesztettek, majd a Vatikánváros állam kormányzóságának munkásai falaszták be az üreget, amelyet kívülről egy márvány keresztel jelöltek meg. Szerdán este befalozták a lateráni Szent János Bazilika Szent Kapuját. Január 14-én szerdán este zárt körű szertartás keretében falozták be Leó pápa székesegyházának Szent Kapuját, amelyet december 27-én szombaton délelőtt ünnepélyes szertartás keretében zárt be Baldassare Reina bíboros, a római egyházmegye általános helynöke, a bazilika főpapja. Jelen volt Giovanni Ravelli érsek, pápai szertartásmester és Krisztóf Marczkianowicz prelátus. A Vatikánváros állam kormányzóságának munkásai végezték a bazilikán belül a bezárt Szent Kapu mögött a téglafal felhúzását. Az előírások megfelelően a falba helyezték azt a bronz kapszát, bronz ládikót, amelyből Szent Kapu bezárásának feljegyzését, a kapu kulcsát és azokat a pápai érmeket helyezték el, amelyeket a Szent Kapu 2016-os utolsó bezárásától napjainkig kibocsátottak. Csütörtökön este befalozták a falakon kívüli Szent Pál Bazilika Szent Kapuját. Múlt év december 28-án Szent Család vasárnapján zárták be a falakon kívüli Szent Pál Bazilika Szent Kapuját, amelyet január 16-án csütörtök este falasztak be a szokásos módon. A falakon kívüli Szent Pál Bazilika Szent Kapuján a jubileumi év során több millió zarándok haladt át, és imádkozott a népek apostola sírjánál. A Szent Kapu befalozásának szertartására január 15-én csütörtök este került sor. A ceremóniát James Michael Harvey bíboros, a bazilika főpapja vezette, Ján Dubina prelátus, a bazilika pápai szertartásmestere és Diego Giovanni Ravelli érsek, pápai liturgikus szertartásmester jelenlétében. A falakon kívüli Szent Pál Bazilika Szent Kapujának befalozási szertartásán részt vett még Donato Oliári apát, a bazilika bentis monostorának előjárója, és Rino Fisichella érsek, az evangelizáció dikasztériumának nyugalmazott próprefektusa is. A szertartás bevezető imájában Harvey bíboros a szentév során a Szent Kapun átadott zarándokokért imádkozott, hogy továbbra is őrizzék meg Szent Pál buzgó hitét, a csalódást nem okozó reményt és az örökké tartó szeretetet. A Szent Kapu nyitásának és zárásának okmányát őrző, a jelenlévők aláírásával hitelesített pergament a pápai érmékkel együtt bronz ládikóba helyezték, amelynek egyik oldalát a szentévet megnyitó Ferenc pápa, a másikat pedig a lezáró Leó pápa címerével díszítettek. Külön kis zsákba helyezték a Szent Kapu kulcsait. A Szent Kapuk befalazása mélyen szimbolikus esemény, amely a jubileum kivételes időbeli jellegét, valamint a bűnből a kegyelembe és az Istennel való megbékélésbe való átmenetet hangsúlyozza. A Szent Kaput minden jubileum végén kulccsal bezárják és befalozzák, és így az zárva marad a 25 évenként esedékes rendes jubileumok számára, ha csak nem tartanak közben rendkívüli jubileumot. A bezárás és befalozás együtt hangsúlyozzák, hogy ezen az ajtón keresztüli különleges átmenet Istenhez egy rendkívüli és korlátozott lehetőség. A legrangosabb templom, a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának a befalazását január 16-án pénteken este tartották.
Valóban történelmi nap, Kuvait első templomát kis bazilika rangra emelték. Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutatott be Kuvait arábiai mi asszonyunk templomában, amelyet kis bazilika rangra emelt a pápa, mondván, hogy a sivatagi homokra épült templom emlékeztet arra, hogy maga Mária is menedéket talált ugyanazon a sivatagi területeken. 1948-ban egy kis csoport katolikus, külföldiek, akik nemrég érkeztek Kuvaitba, hogy a virágzó olajiparban dolgozzanak, egy kis kápolnát nyitottak Al-Ahmadiban, az ország második városában. Néhány évvel később egy templom vette át a helyét, amelyet a pápa által megáldott Szűz Mária képével díszítettek. Ahogy az olajipar fellendült, és egyre több külföldi munkás érkezett Kuvaitba, a templom, amelyet akárcsak az eredeti kápolnát az arábiai miasszonyunknak szenteltek, egyre nagyobb jelentőségűvé vált. Január 16-án pénteken Pietro Parolin bíboros államtitkár vezette azt az ünnepi szentmisét, amelyet a templom kis bazilika rangra emelése alkalmából tartottak. A helyi katolikusok, politikusok, diplomaták és a Kuvaiti Olajtársaság képviselőiből álló gyülekezetnek tartott prédikációjában Parolin bíboros igazán történelminek nevezte az alkalmat nem csak a kuvaiti egyház, hanem az egész arab félsziget egyháza számára. Ez a sivatag homokjára épült bazilika arra emlékeztet minket, hogy maga Mária is menedéket talált a hasonlóan sivatagi területeken, ahol gondoskodott, nevelte és védelmezte az Isten és az emberiség közötti egyetlen közbenjárót, Jézus Krisztust, hangsúlyozta Parolin bíboros. A vatikáni államtitkár ezután a napi evangélium olvasmányáról emelkedett, amelyben Jézus felteszi tanítványainak a döntő kérdést: kinek mondják az emberek az emberfiát? Visszatekintve a nemrég véget ért karácsonyi időszakra, a bíboros hangsúlyozta, hogy nem fogadhatjuk be otthonainkba a kis Jézust, ha csak nem ismerjük fel valódi kilétét és mindazt, amit ez magában foglal. Hangsúlyozta: a keresztények arra hivatottak, hogy felismerjék és tanúságot tegyenek arról, hogy Jézus Krisztus igazi Isten és igazi ember. Kuvait lakosságának ma már mintegy 20%-át teszik ki a keresztények, bár szinte mindegyikük kuvaiti állampolgárság nélküli vendégmunkás. Hasonló a helyzet számos más olajban gazdag perzsa öbölmenti országban, köztük Bahreinben, az Egyesült Arab Emírségekben és Katárban. Ezen országok közül Kuvait és Bahrein egyedülálló abban, hogy kis számú keresztény állampolgárral is rendelkezik, akik szinte mindannyian arab országokból, például Libanonból és Palesztinából érkező bevándorlók leszármazottai, jelentős keresztény lakossággal. Homiliája végén Parolin bíboros: Szűz Mária, az arábiai miasszonyunk, a nevét viselő egész félsziget védőszentje közbenjárását kérte. Add, hogy mindig ő vezessen minket fiához, imádkozott a bíboros. Rábízom Kuvait államának, polgárainak és minden keresztényének a védelmét.
Jelenleg 388 millió keresztényt üldöznek a világon, sok áldozat nő és kiskorú. Az Open Doors, nyitott ajtók, protestáns emberi jogi szervezet közzétette legfrissebb adatait a világszerte üldözött keresztények helyzetéről. A 2026-os statisztika World Watch List 388 millióra teszi számukat. Krisztián Náni igazgató a vatikáni médiának megerősítette: sok áldozat nő és kiskorú. Növekedett a veszélyes országok száma, idén Fekete-Afrikát külön megfigyelés alatt tartják. 8 millióval emelkedett, így elérte a 388 milliót azoknak a keresztényeknek a száma, akiket üldöznek, vagy akik erőszaknak vannak kitéve a világon. Sajnos újból rekordévről van szó, mondta el Krisztián Náni, az Open Doors szervezet igazgatója, miután közzétették a 2026-os jelentést. A 388 millióból 201 millió nő vagy kislány, még 110 millió 15 év alatti kiskorú, emelte ki az igazgató. Az idei jelentés szerint 13-ról 15-re bővült azoknak az országoknak a száma, ahol szélsőségesnek nevezhető a keresztények üldözése. Továbbra is Észak-Koreában a legveszélyesebb kereszténynek lenni. de aggasztó az üldözés szintje a következő országokban is. Szomália, Eritrea, Líbia, Afganisztán, Jemen, Szudán, Mali, Nigéria, Pakisztán, Irán, India, Szaúd-Arábia, Myanmar és Szíria. Ez utóbbiban a jelentés szerint az üldözés súlyosból extrém besorolást kapott. Krisztián Náni a vatikáni médiának elmondta, hogy Szíriában a keresztények azért vannak veszélyben, mert az új politikai hatalom még nem egységes, amint azt az elmúlt napokban történt aleppói összecsapások mutatják. Adataink szerint Szíriában csupán 300 ezer keresztény maradt, vagyis 100 ezerrel kevesebb, mint 10 évvel ezelőtt. A 2025-ös csökkenés után most újra növekszik a megölt keresztények száma. 4476-ról 4849-re, ami azt jelenti, hogy naponta 13 gyilkosságot követnek el ellenük. Továbbra is Nigéria az erőszak epicentruma 3490 áldozattal, ami nagyjából a világon megölt keresztények 70%-ának felel meg. Szinte változatlan azoknak a keresztényeknek a száma, akiket hitük miatt tartóztatnak le. 4712 a 2024-es 4744 helyett. Csökkent az elrabolt keresztények száma. 3302 a két évvel ezelőtti 3775 helyett. Kevesebb támadást hajtottak végre templomok ellen 7679-ről 3632-re csökkent a számuk. Lakóhelyek vagy üzletek ellen ezek száma 28368-ról 25794-re csökkent. Többen estek azonban áldozatul abúzusnak, szexuális erőszaknak vagy kényszerházasságoknak. 3944-ről 5202-re nőtt a számuk. Az Open Doors szervezet vezetője rámutatott, hogy a 2026-os jelentés Fekete Afrikát, vagyis a Szaharától délre fekvő területeket különleges megfigyelés alá helyezi, mivel az ottani bizonytalan kormányok nem védik meg a keresztényeket az erőszaktól. A kereszténység súlypontja Afrikába tevődött át, de éppen ott támadják legjobban, nyilatkozta Krisztián Náni a kontinensről, amelyen a világ keresztény lakosságának mintegy nyolcada él. A legkritikusabb országok közé sorolták Szudánt a polgárháború miatt, Nigériát, Malit, Nigert, Burkina Fasót, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Mozambikot. A keresztények elleni támadások hátterében ezeken a helyeken a gazdasági okok keverednek a vallási indítatással. A 2026-os jelentést szerdán mutatták be Rómában az olasz szenátusban, ahol felszólalt egy nigériai szemtanú is. Nigéria ugyanis egyre kevésbé biztonságos ország. Az elmúlt napokban az Open Doors szervezet egy jegyzékbe gyűjtötte az aggódó keresztények nyilatkozatait, akik félnek a terrorcsoportok megtorlásától az USA karácsonyi katonai akciója óta, amit az Iszlám Állam terrorszervezet ellen hajtott végre a keresztények védelmében. Beszámoltak az Észak-Nigériában elkövetett legutóbbi erőszakos eseményekről is. 14 áldozata van az Iszlám Állam nyugat-afrikai támadásainak, melyeket múlt év végén, december 29-én hajtottak végre. Több tucat áldozatot szedtek azok a nem azonosított fegyveres férfiak, akik január 4-én rátámadtak Nigerben egy piacra. A World Watch List rangsorolja azt az 50 országot, ahol a legszélsőségesebb a keresztényüldözés. Az Open Doors a keresztények elleni erőszakot és elnyomást 6 területen vizsgálja. Ezek a magánélet, a család, a közösségi és a nemzeti élet, a gyülekezet és az erőszak. A rangsorolás igazolható beszámolókon alapszik, melyeket 12 hónapos megfigyelési időszak során gyűjtöttek össze, és 2025. szeptember 30-án zártak le. Az Open Doors segíti a keresztényeket abban, hogy az evangélium álhatatos tanúiként a legnehezebb körülmények között is helytálljanak. Emellett kiáll a keresztények jogaiért, hogy szabadon higgyenek, imádkozzanak és gyakorolják hitüket, akár egyedül, akár közösségben, hátrányos megkülönböztetés nélkül. Az Open Doors gyakorlati segítséget is nyújt az üldözött keresztényeknek. Élelmet, gyógyszert, traumagondozást és jogsegélyt biztosít, menedékházakat működtet, valamint lelki gondozást és képzéseket kínál. Emellett bibliákat és keresztény kiadványokat terjeszt. A magyar keresztények évtizedek óta odaadóan imádkoznak világszerte üldözött testvéreikért. Az első lista közzétételének 30. évfordulója alkalmából az Open Doors International hivatalos magyar nyelvű honlapot indított 2023-ban. A 25 nemzeti irodával rendelkező tagszervezet több mint 60 éve támogatja és erősíti az üldözött keresztényeket. Jelenleg 70 országban van jelen.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban a 2025. február 14-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával, a januári ökumenikus imahét kapcsán a vallásközi párbeszédről beszélgetnek.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, akikkel az elmúlt esztendőben is sokszor találkoztunk és beszélgettünk. Ma egy olyan témával készültünk a kedves hallgatóknak, amely január hónapban különösen is aktuális, amikor is az ökumenikus imahét keretében kicsivel többet gondolunk a keresztények közötti egység megvalósulására. A keresztények közötti egység az egy olyan fontos törekvés, feladata egyházainknak, amelyet különös módon is megérzünk akkor, amikor a szekularista világgal szemben úgy tudunk fellépni, hogyha együtt, közösen, egységben vagyunk, még hogyha ezt az egységet nem is úgy képzeljük el, hogy újra egy nagy egyház lesz, de hogy minden egyház a maga területén megtesz minden azért, hogy a másikkal, a másik felekezettel barátságban és egymás segítve tudjanak működni. És természetesen néhány gondolatot majd a vallások közötti párbeszédről is érdemes lesz folytatnunk, átgondolnunk, mivel ez is egy rendkívül fontos feladata az ateista világgal szemben a teista világnak. Zoltánnal Ritával és Annával beszélgetünk, mint ahogy az elmúlt évben is sokszor tettük. Először professzor urat kérdezném, hogy hogyan élhetjük meg az egységet abban a sokszínű média világban, amelyet nap mint nap tapasztalunk és látunk. Milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal jár szerinted a kereszténység szempontjából az az óriási lehetőség, amelyet a média hordoz magában a vallásokkal, felekezetekkel kapcsolatban?
A média az nem feltétlenül kedvez annak az üzenetnek, amit mi szeretnénk átadni, de az egységet viszont képes erősíteni olyan szempontból is, hogy mindaz, ami keresztényé tesz minket, és mindegy, hogy melyik felekezethez tartozunk, az képes egységesülni egy nagy üzenetben. Ez gyakran például az erkölcsi parancsokat is jelentheti. Tehát akkor, amikor teljesen más jellegű üzenetek érkeznek felénk, az egyik legfőbb üzenet az, hogy legyél olyan, amilyen vagy, tehát hogy ne változtass semmit magadon. A másik fontos üzenet, ami szokott érkezni, hogy valós és meg önmagadat, de ezt is alapvetően úgy, hogy semmit extrát nem kell tenni érte, és hát a keresztények, ők azért egy más parancsot követnek, és ilyen formában úgy gondolom, hogy az egység itt megvan. Nagyon érdekes, hogy amikor olvasok különböző történeteket a Facebookon, akkor sajnos csak ritkán jelenik meg az, hogy valaki azt írja, hogy hát ez nem túl keresztény történet, vagy ez nem túl erkölcsös történet. És akkor is, hogyha valaki ezt így kinyilvánítja, akkor nagyon kevesen állnak ki mellette, vagy nagyon-nagyon kevés, hogyha ebben mérjük, akkor lájkot kap adott esetben. Ahogy legutóbb például az idős Móra Ferencről volt egy ilyen szerelmes történet, ahol ő igazából hát beleszeret egy fiatal lányba, és akkor mindenki írta, hogy ez milyen fantasztikus történet. És csak egy ember mondta, hogy hát azért ez teljes mértékben helytelen, és nem felel meg az erkölcsnek. És akkor mentek utána a kommentek, ahol azt hittek, hogy fantasztikus, megvalósította magát időskorban, stb. Tehát, hogy egyetlen egy olyan hozzászólás volt, aki számon kérte azt, hogy miért gondoljátok, hogy ez helytelen, és ez a megvalósításnak a módja. Tehát én nem vagyok túl optimista a médiával, a közösségi médiával szemben, ugyanis ott a keresztény üzenetek nagyon nehezen tudnak érvényesülni.
Azt gondolom, hogy a média világán túl a mai társadalomban is nagyon fontos a személyes kapcsolatrendszer kiépítése, és talán beszéltünk is arról korábban, hogy Anna, te görögkatolikus vallású vagy. A te életedben mit jelent az, hogy görögkatolikus vagy, de római katolikus egyetemen, tehát a katolikus egyház által fenntartott egyetemen dolgozol, kapcsolatban vagy a katolikus liturgiával, a római liturgiával. Hogyan éled meg ezt a pozitív értelembe vett kettőséget?
Ez nagyon érdekes, mert ugye az én édesapám református vallású volt, görögkatolikus az édesanyám, és talán erről beszéltünk már itt is, hogy mind a két család életében nagyon-nagyon fontos volt ez a dolog, tehát a protestáns vonalon presbitereket adtak, a telket adományoztak, hogy templom épüljön, tehát ugyanolyan fontossággal megélték, mint ahogy a másik oldalon pedig kizárólag görögkatolikus felmenőkkel rendelkeztünk, tehát valahogy számomra az, hogy mindenhol a pozitívumot látjuk, és pont azt a fajta egységes üzenetet, amit egyébként akár mondjuk a 10 parancsolat is elmond, és magában foglal, és azért a jó érzésű emberek, lehet ezt talán így mondani, nem akarok nagyon általánosítani, mindenféle vallástól függetlenül azért ezt az értékrendet kell, hogy vallják, hogyha értékes életet akarnak élni. Szóval ez nekem nagyon természetes volt ilyen szempontból, de talán messziről indítottam, mert hogy én hittanári szakot végeztem, többek között, és ott nagyon-nagyon jól megéltük ezt. Sokan voltak római katolikusok, talán egy picit kevesebben görög katolikusok, tehát ez nekem azért ismerős érzés, hogy van egy római katolikus többség, de volt egy-két protestáns évfolyamtársunk is, és mi rendszeresen jártunk egymás szertartásaira, és éppen ezért nagyon jó érzés az, hogy nagyon látom a pozitívumait annak, hogy mit hordoz akár a római katolikus liturgia is, és jó elmenni a misére, és vannak olyan barátaim, akikkel rendszeresen elmegyünk olyan szertartásokra, ami nálunk nincs. Tehát abszolút értem ennek a gazdagító voltát, és ahogy a médiáról volt szó, Rögtön az jutott eszembe, hogy én például Egerbe azért kerültem, mert a Magyar Katolikus Rádiónak először tudósítója voltam, aztán pedig itt rovatvezetője is, és mondjuk ennek köszönhetem akár csak az egri létemet, vagy azt, hogy egy katolikus egyetemen dolgozhatok. Ami egyébként nekem hatalmas töbletet ad, és egyáltalán nem érzem azt, hogy görög katolikusként nekem másképp kéne éreznem, vagy mást jelentene nekem. Egyszerűen annyira boldogító és örömteli pillanat volt, és igenis, hogy egyfajta ilyen ajándékként éltem meg azt, hogy én egy egészen más közegből indulva, de a vallásos nevelést megkapva, és ezt az értékrendet mindig valva, ott lehetek egy katolikus egyetem születésénél.
Hogyha az ökumenizmusról beszélünk, akkor az mindig egy fontos feladat, hogy felhívjuk a figyelmét a kedves híveknek, hogy az ökumenizmus az nem jelenthet egyfajta szinkretizmust, vagyis nyilván nem keverjük össze a különböző vallások tanításait. Nyilván itt erről majd még később egy-két gondolatot szeretnénk megfogalmazni, hogy a vallásokkal való párbeszéd során magában a kereszténységben ezt hogyan lehet elkerülni, de az is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a protestáns egyházaknak a fő erőssége, mi a fő tanítási irányvonal, amikor azt mondjuk, hogy például a sola scriptura, maga az írás, ami egyfajta középpontba helyezett, a Bibliának egyfajta trónra való emelése, akkor ezzel szemben tudjuk mondani azt, hogy mi a katolikus egyházat pedig az ige egyházának és a szentségek egyházának együtt nevezzük, ahol megvalósul az ige hirdetés és a hét szentséget megéljük. Rita, te milyen kapcsolódási pontokról tudsz beszélni életedben a különböző felekezetekkel kapcsolatban, akár egy emlékezetes protestáns szertartáson való részvétel, vagy bármilyen más beszélgetés egy munkatársal, baráttal, ahol a saját hitet úgy kellett megőrizni akár, hogy közben a másikét is megérteni és elfogadni.
Egy emlékezetes élményem volt az egyik, az én gyerekeim, vagy a mi gyerekeink katolikus iskolába jártak, római katolikus iskolába, egészen pontosan szerintem lehet is nevesíteni a patronába Budapesten, ahol az első hatosztály koedukál, tehát fiúk és lányok is vannak, és a második hatosztály viszont lánygimnázium. Ebből adódóan a lányunk 12 évet a patronába járt, és a fiunk viszont csak az első hatot járta, és utána elment a piarista gimnáziumban, és most ő ott tanul. Tehát alapvetően közvetlenül az én életemben a római katolikus egyház, a római katolikus tanítások azok, amik igazán helyet kaptak. Viszont nagyon érdekes volt, amikor a kisfiunknak az osztályfőnöke esküdött, és ő görög katolikus szertartás szerint. Szerintem gyönyörű volt, tehát én előtte nem voltam ilyen liturgián, nagyon-nagyon szép volt a szimbolikája, szépek voltak a kiegészítők, ruhák, a díszlet. Nekem egyébként ez egy nagyon nagy élmény volt, és szép volt az is, hogy alapvetően ugye egy római katolikus iskolából mind a tanárok, mind a diákok, mind a szülők együtt ünnepelték ezt az esküvőt, és egyébként ez már sok évvel ezelőtt volt, és hát már nem tudom, hogy pontosan hol tartanak a gyermekáldásban, de én úgy látom, hogy ez egy jól sikerült házasság lett. Ez volt az első olyan élmény, ami alapvetően eszembe jutott. Mégis én inkább arról beszélnék, hogy alapvetően szerintem nem az lenne fontos, hogy a különbségeket hangsúlyozzuk az egyházi felekezetek között, ahogy Anna is mondta, hogy ő tökéletesen jól érzi magát a római katolikus egyetemen görög katolikusként, hiszen én is azt látom, hogy akár a társadalmat, akár a médiát, ha csak az ember az utcán közlekedik, akkor hát nagyon-nagyon kevés jön vissza ezekből az elvekből, ezekből az értékekből, amiket egy keresztény egyház adhat. A mai nap megbotránkozása egyébként nekem is a közösségi médiához köthető, ahol egy automárka, teljesen mindegy, hogy melyik, például abból űzött gúnyt, hogy a nők azok nem tudnak autót vezetni, és hogy ezért érdemes ezt az ő általuk reklámozott autót választani, mert hogy ez automata, és akkor ezt még a kevésbé intelligens nők is, talán ezzel még ők is elboldogulnak. Tehát, hogy Egyszerűen, tehát ebben semmi, nem hogy keresztény nincs, szerintem így erkölcsi, etikus nincs, úgyhogy én azt látom, és az az igazság, hogy ahogy telik múlik az idő, én egyre elfogadóbb vagyok ezekkel a különbségekkel is, amit a protestánsok vagy más egyházi felekezet kapcsán látok, mert hogy még mindig azt látom, hogy az érték, az kőkeményen ott van az egyházban, és az a baj szerintem, amikor ez így kimarad, vagy ez a vonal kimarad valahonnan, akkor van a probléma.
Azt azért nagyon fontos elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a római katolikus, illetve a görög katolikus egyház között igazából nem is beszélünk ökumenizmusról, hiszen mindannyiunknak közös a Szentatya, közös a teológiai tanítás, viszont a liturgia az rendkívül eltérő, és valóban sokszínű, de az tény és való, hogy az ökumenizmus, amely a protestáns és mondjuk a katolikus egyház közötti kapcsolatot jelenti, vagy az erre való egységre való törekvést, az már ott kezdődik, hogy egyrészt saját felekezetünkön belül a sokszínűséggel hogyan tudunk, mit tudunk kezdeni. Gondoljunk csak arra, hogy akár egy gitáros mise milyen megosztó lehet egy közösségben. Van, aki nagyon szereti, van, aki pedig azt mondja, hogy hát ez nem odavaló. Vagy gondolhatunk a különböző sajátos prédikációs stílusra, amelyet atyák megvalósítanak. Van, aki nagyon ragaszkodik a merev, régi, rigorózus beszédekhez, van, aki pedig tud nagyon szabadon beszélni. Tehát már eleve itt is egy nagyon fontos szempont az, azt gondolom, hogy törekedjünk a kisebb közösségeinken belül az egységre, és természetesen azzal a felekezettel, vagy azzal a közösséggel, amelyik pedig hozzánk közelálló, még inkább keressük a kapcsolatot. Ez azokon a helyeken, ahol görög katolikusok, római katolikusok élnek együtt, egy településen, mindegyiknek van temploma, ez nagyon sokszor, nagyon sok szép pozitív példát tud mutatni. És természetesen, ami mindenképpen fontos, hogy az ökumenikus imahéten a protestánsokkal, reformátusokkal, evangélikus egyházhoz tartozókkal, baptista közösség tagjaival legyen egy-egy olyan közös imádság, amely megmutatja a világnak azt, hogy bár Krisztusnak a ruháját annak idején nem tépték szét a katonák, mert hogy egy rendkívül értékes ruha volt, sorsot vetettek rá, mi az évszázadok során egy kicsit széttéptük Krisztusnak az egyházát, de ezt az egyházat mégis a Szentlélek tartja össze, és a Szentlélek az, amelyik hitünk szerint működik minden egyházban. Beszéljünk arról is, hogy ebben a mai világban már nem lehetetlen, hogy akár Magyarországon, egy kisebb településen olyan munkások, akik eljönnek egy ázsiai országból, és itt élnek közöttünk, hoznak egy számunkra talán korábban nem szokott vagy nem ismert keleti vallást. Budapesten, valószínűleg nagyobb városokban erre még nagyobb az esély. Azt tudom, hogy Zoltán, te több évet voltál kint Dél-Koreában. Van olyan tapasztalatod, olyan élményed, amely az ottani ázsiai kultúrában, a keresztény kultúrával való találkozás folyamán talán érdemes lenne megemlíteni, vagy valamiféle tapasztalatot elmondani a kedves hallgatóknak?
Mi 2004 és 2007 között voltunk Ritával kint Dél-Koreában, Szöulban, az ottani egyetemen tanítottunk, és nagyon érdekes, hogy nyilván az embernek van egy előfeltevése, hogyha ilyen távolra megy, akkor úgy gondolja, hogy ez egy buddhista ország lesz alapvetően. Nyilván ugye Japánról tudjuk, hogy inkább sintoista, Kínáról pedig, hogy hát a vallás az be van tiltva. És akkor nagyon meglepő volt látni, hogy, és örültünk neki, hogy hát a kollégáknak a 90%-a keresztény volt, és nagyon sokan voltak katolikusok. Egyetlen egy buszsofőr bácsi volt buddhista, akinek föl is volt díszítve a busza, rendkívül lassan ment. Ez nem hiszem, hogy a vallásából fakad, inkább a korából, de hihetetlen díszes volt az egész busz, ilyen kis mindenféle lógókkal, függönyökkel, és a többi. Azok a kollégák pedig, akik katolikusok voltak, ők megmutatták a katolikus templomokat a belvárosban, és egyébként kevesen tudják, hogy Szöulban van egy óriási, egy hatalmas katolikus székesegyház is, de azok a kollégák, akik viszont protestások voltak, vagy inkább azt mondtam, hogy de kisebb egyházaknak a tagjai, ők rendkívül aktívan élték meg a hitüket, és Magyarországon is, ugye, tehát a koreai közösségeknek van egy-egy olyan temploma, egy olyan gyülekezet, ahol ők rendszeresen találkoznak, és közösségi programokat szerveznek. Tehát nagyon jó volt látni azt, hogy ők ilyen formában is együtt élnek, de ami jellemezte a kultúrát, hogy nem csak a vallásosság határozza meg, hanem ugye a konfucianizmus, ami inkább egy világnézet, és amikor ez a kettő találkozik, és sokaknál viszont az rendkívül furcsa volt számomra, még megjelenik az ősi vallás és a különböző szellemeknek a követése. Az én fejemben katolikusként ez nem fér meg. Tehát, hogy egy parancs van, egy irány van, és a többi az ettől független. Attól független, hogyha én jól csinálom, vagy rosszul, de ugye az irány az egyértelmű. Náluk viszont ezek rendkívüli módon meg tudtak férni.
Én annyit észleltem Szöulban, hogy igazából majdnem mindenkinek nagyon fontos a vallása, és akkor igen, ebben, ahogy Zoltán is elmondta, voltak különbségek, hogy kinek melyik, ki hogy áll hozzá, főleg ez a népi vallásosság, ez a saját magam vallása volt az, ami nagyon feltűnő volt, hogy ki hogy értelmezi a vallást, és nem annyira szigorúan a Bibliában foglaltak szerint értették az ottani emberek. Most ez, hogy a mindennapjaikra ez mekkora hatással volt, ez még egy ilyen érdekes dolog lenne. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy jobban jelen van a vallás, kevésbé éreztem azt, hogy a mindennapjaikat ez szerint élik.
Az biztos, hogy a vallások közötti párbeszédre nagy szükség van, hiszen ma már nem is kell Európából kilépnünk ahhoz, hogy vallásközi párbeszédre legyen szükségünk, hiszen a magát kiüresítő, szekularizált társadalom bevonzotta, mondhatjuk így ezzel a csúnya szóval, bevonzotta azokat a világvallásokat, vagy főként most az iszlám vallásra gondolunk, amelyik rendkívül egyszerű vallás, a szónak abban az értelmében, hogy a hívektől nem igényel túl sok teológiai tapasztalatot, nagyon részletes szabályokkal, de könnyen elsajátítható szabályokkal, pillérekkel rendelkezik ez a vallás. Talán az utolsó körben egy-egy mondattal arra lennék kíváncsi, hogy mi a véleményetek, 20-30-40 év múlva újra visszatér erősödötten a kereszténység Európába, vagy inkább az lesz a meghatározó, hogy más, erősebben elkötelezett hívekkel rendelkező vallások fognak növekedni?
Én nagyon-nagyon bízom az egyházban és a katolikus egyházban, és lehet, hogy csak én szeretném így látni, de azt látom, hogy az évszázadok alatt is rendszeresen, hiába a különböző népcsoportok jelentek meg, akár Európában is, mindig vissza tudott térni, és mindig volt törekvés arra is, hogy úgy juttassák el az üzenetet, és úgy tudjon az egyház megjelenni az emberek számára, hogy ezt a pozitívumot lássák, amiről mi olyan sokat beszéltünk most.
Történelmi tapasztalat, hogy akkor, amikor a legnagyobb a szorongatás, akkor képesek olyan megújulási mozgalmak is indulni, többek között a Franciaországban, amikor ott a szekularizáció már a csúcsra járatódott, akkor számtalan a lelkiség is rend született, ami vissza tudta hozni a kereszténységet a fősodorba, és hogyha megnézzük a világ eseményeit, akkor az Egyesült Államokban például a választások is egy picit azért olyan szempontból visszahozzák a világot, a normalitás, a természet, az Úristen törvényei felé, hogy azok a hamis vallások, vagy azok a adott esetben ugye woke ideológiák, amelyek már uralkodtak, azok most talán ki fognak kopni, és ki fognak veszni, és azáltal, hogy a hagyományos értékek jelennek meg, a kereszténység újra visszatérhet. Én úgy gondolom, hogy a kettő nagyon-nagyon összefügg, mert hogyha csak egy magasztos eszmeként van jelen, akkor az emberek nem tudják értelmezni, és nem tudják követni.
Szerintem bár kétségbeejtő egy kicsit az iszlámnak a előretörése és hatása, én is abban bízom, hogy vagyunk olyan erősek keresztények, hogy meg tudunk maradni, viszont azt gondolom, hogy valamelyest fontos egy megújulás idővel az egyházban ahhoz, hogy vonzó legyen. Én főleg a fiataloknál látok egy ilyen problémát, hogy így egészen közelről a gyerekeim és a gyerekeim közösségei kapcsán is, hogy tehát van olyan része az egyházunknak, ami már nehezen szólítja meg a gyerekeket, és nehezen vonza be őket akár a templomba, akár a szentmisére, akár különböző programokra, tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon erre szükség lenne.
Nagyon szépen köszönöm beszélgető társaimnak a beszélgetést, és a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Közelkép című portréműsorunkat hallják, melyben Andrea Jovics grafikus művész illusztrátorral beszélgetünk, majd a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően környezetvédelmi magazinunkban, a Zöld Hullámban ellátogatunk a Magyar Tudományos Akadémia Kovádisz Modern Civilizáció, a fenntarthatóság globális kihívásai című konferenciára, ahol Szatmári Őrs, az ELTE természettudományi karának növényrendszertani ökológiai és elméleti biológiai tanszékének professzora tartott előadást. Hajnali három óra után a híreket követően a közélet délelőtti adását ismételjük meg. Ebben elsőként összeállítást hallanak Navracsis Tibor legutóbbi EGRI látogatásának eredményeiről, majd Zámné Zsókával, a Dobókatica nyugdíjas szervezet elnökségi tagjával beszélgetünk. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az én szolgám a megtört nátszálat nem töri el, sem a pislákoló mécsest nem oldja ki, olvasom Izaiás proféta könyvében. Önmagunkkal szemben is megértőknek kell lennünk. Magával csak türelmes az ember, mondhatná bárki, pedig nem mindig az. Veszedelmünk a levertség és az elkedvetlenedés. Meg kell tanulnunk lelki haladásunk helyes tempóvételét, szembe kell néznünk bizonyos korlátokkal. Tudomásul kell vennünk, hogy a teljes bűntelenség megvalósíthatatlan, hogy a gyom újra fölüti fejét, a kiirtott hiba újabb jelentkezésére számítani kell, s hogy haladásunk nem egyenletes, a föld, amelyen nyárunk, hepehupás, s a szerpentinen is lehet előre haladni. Meg kell tanulnunk, hogy mindenben nem lehetünk kiválóak. Rendes körülmények között csak egy dologban érjük el a kiváló minősítést, a többiben meg kell elégednünk a jó átlaggal. Aki önnevelésében tud türelmes lenni, ugyanakkor fáradhatatlanul kitartó, azt várja útja végén Jézus ölelő karja és szerető csókja. Reményik Sándor írta: Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyeseké, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak, erényt, hibát, tévedést egy óriási összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, s a dolgok olyan bonyolultak.